Bár a magyarországi munkaadók túlnyomó többsége béremeléssel igyekszik ellensúlyozni a magas inflációt, de 10 cégből 4-nél fontolgatják a béren kívüli juttatások bővítését is. Az Edenred marketing menedzsere azt mondta, hogy friss online felmérésükből az is kiderült, hogy a kérdéshez a nagyvállalatok és a kis és közepes vállalkozások vezetői is hasonlóan viszonyulnak. Ugyanakkor a válaszadók 35%-a úgy látja, bármennyire is szükséges lenne, idén nem tudja fejleszteni a béreket. Morvai Katalint Lakatos László kérdezte.
Hány vezetőt kérdeztek meg a legutóbbi felmérésben?
Ez egy pár hete készült felmérésünk volt, ami egy online kutatás volt. Nem direkt megkérdezés volt, hanem az ügyfélkörünkbe, illetve az adatbázisunkban levő cégeket kérdeztük, akik nem csak az ügyfeleinket teszik ki, és 100-an válaszoltak erre a kérdésre, tehát 100 válaszból készült a kutatás eredménye.
Melyek a legkedveltebb béren kívüli juttatások?
Hát nem árulok el titkot, ha nem a mi portfóliunkat nézzük, hanem úgy általában mi a legkedveltebb béren kívüli juttatás, ez nyilván a szép kártya az adó előnyének köszönhetően. És azon kívül vannak olyan megoldások még, amik szintén adhatóak kedvező adózással, kevésbé ismertek, de egyre népszerűbbek.
Például?
Például egy családtámogatási kártyacsalád, amivel a munkáltatók közvetlenül a dolgozóknak a családtagjait és a dolgozók családját tudják támogatni.
Gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez még inkább felértékeli az ilyen lehetőségeket, hiszen a cégeknek is végesek az erőforrásai, viszont szeretnék megtámogatni a dolgozóikat, hogy meg tudjanak küzdeni a jelenlegi magas inflációval.
Abszolút, a kutatásból is ez derült ki, hogy nagyon is jól látják, hogy hiába emeltek bért, mert a kutatás szerint 94% emelt az év elején valamilyen mértékben a béreken. Ez a béremelés azonban legtöbb válaszadó szerint nem képes kompenzálni az élelmiszerinfláció hatását. És pontosan ezért nagyon sokan, 97% az, aki azt mondta, hogy szükség lenne további béremelésre. Nyilván a cégek egy része ezt meg tudja tenni, mert ki tudja gazdálkodni, hogy emelje a dolgozók bérét. Mások viszont hezitálnak, illetve keresnek olyan megoldásokat, amik esetleg költséghatékonyabbak, és nekik lehet például jó megoldás egy olyan juttatás, ami kimondottan a mindennapi megélhetést támogatja.
Tehát van ilyen, mert ugye a szép kártyát is el lehet költeni, akár élelmiszerüzletbe is, akár étteremben, akár kantinban a napi étkezésre. Ezen túlmenően is vannak lehetőségek, amire a törvény módot ad?
Igen, hát a szépkártya az vitathatatlanul egy népszerű dolog. Pontosan ezért léptünk be mi is a szépkártya piacra idén év elején, ticket-restaurant megoldásunkkal, ami nagy hagyományra tekint vissza itt Magyarországon is. Ezzel a megoldással jövünk, és ami nagy előny lehet a munkáltatóknak, hogy a KKV-szektor, főleg a kisebb cégek eléggé bizonytalanok egy juttatás bevezetésekor, mert hogy kicsit így túlmisztifikálják, azt gondolják, hogy ez a kafetéria mennyire bonyolult dolog, rendszereket kell bevezetni, sok adminisztráció és mi ilyesmi. És igazából mi oda megyünk hozzájuk, és elmagyarázzuk nekik, hogy tök egyszerűen be tudják vezetni, és költséget tudnak megtakarítani azzal, hogyha például egy ilyen ticket-restaurant cégkártyán adják ki a dolgozóknak a juttatást, vagy a családi kártyáinkon adnak közvetlenül a családtagoknak támogatást.
Egyébként, hogy visszatérjünk egy picit a munkáltatók dilemáira, illetve problémáira, hány százalékuk mondta azt, hogy ő kifejezetten béren kívüli juttatásban segítene a továbbiakban a dolgozóknak?
Jelenleg az 500 főnél több embert foglalkoztató cégek 92%-a, és a KKV-knak egyébként csak nem 70%-a kínál valamilyen béren kívüli juttatást. Itt a KKV-knál azért itt elsősorban az 50 fő fölöttieknél magas ez az arány, és a juttatásokat valamiért a kutatás szerint nem igazán emelték. 67%-nál megegyezik a juttatás összege a tavalyival, annak ellenére, hogy bért például emeltek. Csupán 3% volt az, aki idén vezetett be kafetériát, tehát újonnan lépett a szektorba. Ez is bizonyítja azt, hogy a kis KKV-k azért bizonytalanok egy ilyen juttatás bevezetésénél. És a cégeknek a 39%-a mérlegeli azt, hogy béren kívüli juttatás formájában segítse egy második béremelési hullámban a dolgozóknak a támogatását.
Na, ez volt a kérdés. Igen, ez volt az igazi kérdésem.
Elmondjam rendesen?
Ha még egyszer elmondja.
Az Edenred marketing menedzserét Morvai Katalint hallották. A széndioxidból előállított e-üzemanyag egyre könnyebben lesz elérhető, ezt mondta az Eurofleet MHC Mobility üzletfejlesztési vezetője. Lakatos Gergely hozzátette, hogy egyelőre az elektromos autó választásának racionális és érzelmi oldala is van. Fontos szempont, hogy folyamatosan fejlődik az akkumulátorgyártás, sokat csökkent az előállítási költség, és négyszeresére nőtt az energiasűrűség. Az Eurofleet-nek az üzletfejlesztési vezetőjével, Ércfalvi András beszélgetett az Eurofleet Mobility üzletfejlesztési vezetőjével.
Mobilitás revolúció, nagy E-vel, nagy V-vel, és nekem rögtön az jut eszembe, hogy ez a digitalizáció, hogy van, aki kényszernek éli meg, van, aki meg egy óriási lehetőségnek. Valahogy így vagyunk ezzel, ezen a területen is, nem?
Igen, talán olyan, mint a digitalizáció, talán olyan, mint amikor a vezetékesből átálltunk a Nokia telefonokra, vagy amikor átálltunk a úgynevezett most már buta telefonoknak hívjuk az okostelefonokra, hogy ebben mindig van nyilván egy ilyen szkepticizmus, hogy akkor ez most ez jobb lesz, vagy más lesz,
lovak
vagy
kell egyáltalán. A mozdony, ugye? Igen, vasúta igen. Vagy nyugaton.
Igen. Igen, úgyhogy ebből a szempontból ez így jött, és talán azt lehet mondani, hogy sokkal több volt az ígéret az elektromos autózással kapcsolatban, sokkal nagyobb volt ez a felhang, hogy ez mennyire jó lesz, és a valóságban még nem tartott ott. Azóta azért eltelt 20 év, és nagyon sok mindent az elektromos autó, amit 20 évvel ezelőtt ígért, azt mostanra már nagyságrendileg teljesíti, de nyilván az emberekben van egy elős, akár ellenállás, akár érzelmi, akár tapasztalati, vagy csak egy képzelt mód miatt.
Meg hát új vágy, meg egy picit, mint a mennyasszony, nem? Hát ott az esküvő nagyon csinos, de aztán lakva ismerszik meg, és lehet, hogy vannak tapaszt, vagy vannak új kérdések, meg vannak a fejlődésnek új irányai, meg mindig jönnek a szkeptikusok, azok sokkal nagyobb teret kapnak, tehát azért ez, nagyon jól mondtad ezt a mérleget, hogy itt két serpenyő van, és mind a kettőt jól végig kell bogarászni.
Igen, van egy érzelmi, meg egy racionális oldala is, és azért az autószerető embereket nézzük, azért mégis a V8, a benzingőz, az, hogy én vezethetek, és ez tényleg igaz, hogy a vezetés az egy olyan komplex dolog, ami az ember készségeit fejleszti, hogy egyszerre figyelek, hallgatok, még szagolni is kell, hogy füstöl-e valami, igen. Használom a kezemet, használom a lábamat, az eszemet, tehát hogy én kormányzok, én fékezek, stb.
Van. Igen.
Igen, tehát ez mind benne van abban, hogy most erről kéne lemondani, hogy kövessük azt a dolgot, amit az EU nagyon erősen kitűzött célként, ugye, hogy zéro halálos baleset, zéro kibocsátás, és ezért lesz egyre több vezetői segédrendszer, hogy már kormányt se kell szinte fognom, meg oda se kell szinte figyelnem, és elektromos autóval kellene járni, és ez nyilván, aki ebben nőtt föl, és erre gyorsul, az ezt élvezi, de az én fiam például 6 éves, ő már nagyon pozitívan mindig mondja, mert ő másképp nő föl ebből a szempontból, hogy nézd, apa, most ott elment egy elektromos. Tehát nyilván, hogy kinek mivel van az első pozitív élménye, vagy miben nőtt föl, mi adja az élvezetét. Ez egy történet, illetve amit szoktam mondani, hogy az autószeretők felé, hogy válaszok külön az autózást, meg a közlekedést. És az autózás, az, ahogy most néz ki a trend, ez egyre inkább lesz egy mondjuk egy úri hobbi, vagy egy sport, ugyanúgy, ahogy lovagolni sem lehet már nagyon az utcán, hanem el kell menni a lovardába, és akkor ott még lehet a V8-akkal csapatni, és pályaverseny, és ez az amaz. És a közlekedés az meg megy arra felé, hogy minél biztonságosabb, kényelmesebb, stb. Legyen, és nyilván az emberek többségének, akik üzleti célra használják az autót, akiknek az a cél, hogy minél gyorsabban és biztonsággal eljussanak Budapestből Győrbe, és ott mosolyogva vegyenek részt egy tárgyaláson, és ne olajos kezekkel, azoknak ez meg nyilván egy pozitív történet lehet.
Na jó, akkor vegyük sorra, szálazzuk szét, jó? Akkor elektromos átállás és a fő mozgatórugók, jó? A teljesség igénye nélkül, és nyilván egy csomó mindenből ismer, de te hogy vennéd ezt sorba?
Nyilván a fő mozgatórugó, amit az előbb mondtam, ez a zéro emissziós történet. 2030-ra az a cél, hogy a 90-es évekhez képest a CO2 kibocsátás.
Hát a bolygó megmentés, ezeket lehet, igen, szépségkirálynő mondatok, de fontosak, és ez valószínűleg így,
hogy
így kell.
Könnyen. Ha így nézzük, ugye egy elektromos autónak az energia igénye, az egyrészt sokkal kevesebb, tehát kilowattban mérve, ugye ez még 15-20 kilowatt egy autónál, autópályán megyünk 25 kilowatt, még egy üzemanyag, egy liter üzemanyagban mondjuk van mondjuk 10 kilowatt, hogyha azt ugye az ember 6-7 literrel felszorozza. Ebből a szempontból lehet azt mondani, hogy ez egy energiatakarékossági program is. Nyilván fontos kérdés, hogy miből állítjuk hozzá elő az energiát, most attól függ, hogy melyik országnak milyen energiamixe van, de azért ez nem egy lehetetlen történet. Ugye szoktuk azt mondani, vagy volt úgymond egy másik mozgató rugó, hogy akkor ennek most van-e létjogosultsága, vagy nem, vagy próbáljuk még kihúzni, ameddig lehet a hagyományos autókkal.
És hát, ha a hidrogén elviszi az egészet.
És hát, ha a hidrogén elviszi az egészet. A hidrogén, ez azt kell tudni, hogy akkor lenne ez egy zöld történet, hogyha zöld áram lenne benne. mert az elektromos autóban mondjuk a megtermelt áramnak a 70%-a eljut a kerekekig, ugye ez a well to wheel. A hidrogén autónál, mivel annyiszor át kell fejteni a hidrogént, meg ki kell nyerni, meg 700 báron, meg 1000 báron kell tárolni, stb., meg mínusz 70 fokon, hogy ott a megtermelt energiának a 15-20%-a jut le a kerekekhez. Tehát van egy iszonyatosan nagy
veszteség.
Egy óriási veszteség, plusz még egy hidrogén üzemanyag kút töltőállomás képítése 1-2 millió euró, még egy villanytöltő állomás képítése ennek a tizede. Ebből a szempontból a hidrogén most nagyon nagy hátrányban van. Lehet, hogy ezt valamikor behozza, mert az elektromos autóra se gondoltunk így 20 évvel ezelőtt, hogy ez lesz, de gyakorlatilag neki hatások a más, és azt lehet látni, hogy ugye mondtuk, hogy ez lesz majd a kamionnak a története, hogy a kamionnál is a nagy gyártók, MAN, Scania, Mercedes, stb. Már helyezik át a forrásokat a hidrogénfejlesztésből az elektromos fejlesztésbe. Úgyhogy ebből a szempontból meglátjuk, hogy ez marad, meg sok helyen lehet létjogosultság, amikor ahol áramhálózatot nem lehet kiépíteni. Egyébként jó hír az autósoknak is, hogy a hagyományos belső égésőknek, hogy lesz, vagy már van is úgynevezett széndioxidból előállított, tehát CO2-ből előállított üzemanyag, ami azt jelenti, hogy ő már előre kivonja a környezetből a CO2-t, és úgy kerülhet be az autóba. Ez jelenleg hát 2-3-4-szeres áron van, meg nagyon kevés van benne, tehát ebből mondjuk 20-26-ra gyártanak 500 000 litert, ami a 47 milliárdos német üzemanyag fogyasztáshoz képest elenyésző, de az, hogy mondjuk egy Porsche 911 kultautóval lehessen majd 2030-ban is elmenni fagyizni, aki ezt nyilván megengedheti magának, lesz rá megoldás, meg van, de...
Tehát akkor már fagyi lesz drágább, nem a Porsche, hogy most az árak mennek fagombolcok.
Bármi lehet, csak hogy lesz mindenre alternatíva, meg nyilván az Unimoggal az erdő közepén lehet, hogy még mindig a 10-el lesz a legjobb megoldás, még 20 év múlva is. De a lényeg az az, hogy energiahatékonyság mindenféle szempontból az megy előre, hogy az elektromos autó lesz a nyerő.
Az jó mondatod volt, hogy 10-20 év, ugye volt egy csomó reakciónk, a márkek volt informálszektorban, és ezek a dolgok egyrészt, nagyrészt, jó részt tulajdonképpen megoldódtak, lemorzsolódtak, mint probléma, mint gátlás, mint ellenérzés.
Lehet azt mondani, hogy nagyon nagy részét már megoldottuk. Az egyik ugye ez a kobalt hányada az akkumulátorokban, ami, hogyha azt mondjuk, hogy 90-es évek elején 100% volt, akkor ez most már a tizedére csökkent, sőt a Teslában ez mondjuk a 90-es évekhez képest már van, hogy 3%-nyi tartalma van. Ugye a kobaltról kell tudni, hogy Afrikában bányasszák, rabszolga körülmények között gyerekek, leginkább ugye ezek az információink vannak róla, sőt, ezek a bányák legtöbbségében kínai tulajdonban vannak, szóval ezek, amik körül akik a kobalt bányászatot, és tényleg tehát olyan, mint az arany vagy a gyémánt bányászat, azt lehet mondani a körülményekre, de ez a része ez már nagyon lecsökkent. Jönnek más alternatív akkumulátorok is, a vasoxidos lifepo akkumulátorok, amikben már igazából kobalt nem is kell, hanem sokkal könnyebben előállítható, vagy tudatosabban termelhető nyersanyagok. Tehát ebből a szempontból így az akkumulátor mondjuknak az egyik ütőkártyáját már a gyártás folyamat, vagy a technológia.
Tehát aki felelős fogyasztott, és azt mondta, hogy azért, mert rabszolgamunkás cuccot nem akar venni, akármilyen zöld, az ez a dolog kiváltja.
Igen.
Fordítom, ugye ezt az ellenérzést ez...
Ez csökkenti és kiváltja, csökkenti. És azt lehet mondani, egyébként by the way, a laptopba, a telefonba.
Persze, tudom én, csak most ezt a terméket vettük elő.
Igen, tehát hogy van, ahol ugye ez betalált, ez a mondás van, ahol meg nem veszünk róla tudomást. Ez a része, ez így azt lehet mondani, hogy ott van a hatótáv történet, az való igaz 20 éve 120-150 kilométer tudtak az autók. Az egy belvárosi kisasszonynak bevásárlásra haza jó volt, de a Balatonra már nem volt elég. Most azért ugye már ott tartunk, hogy 250-350, akár 400-at is el tudnak menni valóságban ezek az autók. Arról kell beszélni, azt mondtam, mint egy képzeljünk el egy táblacsokit. Ugye nem mindegy, egy táblacsokiben mondjuk van krém, és akkor egy lágyabb, vagy pedig nagyon tömény csoki, és ugye ez az energiasűrűség, ami játszódik az akkumulátorokban, és az sem mindegy, hogy föl van kockázva, mert akkor a kockáz között ott maradtak a rések, vagy egy teljesen szintiszta táblacsoki. Tehát így halad terül az akkumulátorgyártás, most már jönnek azok a típusú akkumulátorok, amik teljes egészében kitöltik a teret az akkumulátornak a részecskéi, tehát így ugyanakkor a helyen, ugyanakkor a kilóból sokkal több kilowattot tudnak kihozni. Tehát ebből a szempontból szintén halad előre a történet, és azt lehet mondani, hogy a 90-es évekhez képest 18-adára csökkent az előállítási költség, és 4-szeresére nőtt az energiasűrűség. És ha 2010-től nézzük, akkor az energiasűrűség az megduplázódott. És most ott tartunk, hogy amikor a Tesla Model 3 kijött a 2010-es évek közepén, akkor már $1000 volt több, mint egy átlagos belső égésű autó az amerikai piacon.
Lakatos Gergelyt hallották, az Eurofleet MHC Mobility üzletfejlesztési vezetőjét.